1949. május 4-én született Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas magyar költő. Műsorunkban Rózsa Katalin emlékezik rá egy irodalmi összeállítással.
Kézbe vettem Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, prózaíró, szerkesztő első kötetét, amely a Móra kiadóban 1975-ben jelent meg. Koronatűz, a Vékonyka verses kötet címe. 1975, Móra kiadó. Kormos István 1973. októberében költészetének lényeges vonásait pontosan jelző bevezetővel mutatta be Nagy Gáspárt az élet és irodalomban. Ő adta ki első kötetét is 1975-ben a Móra kiadó Kozmosz sorozatában. Ez volt a Koronatűz, 1976-ban pedig meghívta szerkesztőnek a Móra kiadóhoz. Így ír erről az időszakról Nagy Gáspár. A 70-es évek közepétől a Móra kiadó lektoraként dolgoztam, az úgynevezett Kormos Egyetemen jártam ki a szerkesztés iskoláját. Megkaptam az égiektől azt az ajándékot, hogy ebben az időben én is a Móra kiadóban dolgoztam, így lehettem előbb munkatársa, majd barátja Nagy Gáspárnak, Gazsinak. Itt van a Koronatűz, az első kötet a kezemben, belső oldalán a következő ajánlás. Rózsa Katinak, jó emlékül, szeretettel, Nagy Gáspár. Drága Gazsi, legyen ez a műsor annak bizonyítéka, hogy soha nem felejtelek el. Ahogy nem felejtenek el az irodalomkedvelők, a verseket szeretők, azok, akik ismerhettek, hiszen verseidben itt élsz közöttünk. Ne féljetek, mondja Jézus az apostoloknak. Ugyanezt mondja a költő is, aki mindig az igazságot képviselte, bátran, határozott szókimondással. Kedves Gazsi, köszönjük, hogy voltál nekünk, hiteles és hívő életeddel erősítetted összetartozástudatunkat, verseidben átadtad értékeinket. A Mária Rádió ezzel a műsorral is őrzi emlékedet. Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Dániel könyve 12.3. Nagy Gáspár minden őse földműves volt. Egy vasmegyei kisfaluban, Bérbaltaváron született 1949. május 4-én. Gyermekkorának két meghatározó élményköre a paraszt élet és a kereszténység volt. Anyai nagyanyja a Bibliából és a kalendáriumokból, meg a saját képzeletéből és a faluba megesett történetekből fantasztikus históriákat mesélt neki. Első versét 5. korában írta a halottak napi temetőjárás hatására. Csak később, 7. korában mutatta meg két versét Gyulai Lajosné tanítónéninek, Edit néninek, miután rendre jelest kapott magyar fogalmazásaira. Mindkét vers őszi ihletettségű volt. Az egyiket legeltetés közben írtam a búcsúszkodó természetről, valószínű Petőfi nemrég tanult verse nyomán. A másik, lobogó halottak napi gyertyákat, dércsípte krizantémokat, öreg temetőket idézett, ahová ilyenkor emlékezni járunk. Idézi fel a két vers születését, Nagy Gáspár. Felejthetetlen gyermekkori élménye volt az, amikor először hagyta el szülőmegyéjét, és ment vele a gőzös Kanizsára, ahol nyári vakációit töltötte nagynényénél. Kanizsáról mindig úgy tért vissza a faluba, mintha egy-két hét alatt Kolumbusz Kristófként tízszer fölfedezte volna Amerikát. Költővé formálódását a szerencsés véletlen is segítette. Valami folytatójának indult. A vőfénótát fabrikáló nagyapa, ha lopva gondolt is a haszontalan unokára, aki majd életének a dalnak továbbvivője lesz, nem láthatta a hozzávezető út gyötrelmét. Az sem nagyon, hogy a foltos szalmazsákkal megjelölt paraszti szegénységből miként lesz kivezető ösvény. A kis vasmegyei faluban született költő büszkén néz vissza hajdani magára. A Bér-Baltavári általános iskola elvégzése után a Pannonhalmi Bencés gimnázium diákja lett, ahol 1967-ben érettségizett. Később is mindig szeretettel emlékezett középiskolai éveire, tanáraira, diáktársaira. Történelmi érzékenysége is Pannonhalmán erősödött meg, bár az első történelmi leckéket már szülőfalujában megkapta 1956-ban és az azt követő években. 1956-ban a forradalom napjaiban apja és nagybátyja a Szabad Európa rádiót hallgatta. Éreztem, hogy valami nagy dolog történik. Az igazi élmények november 4-én kezdődtek, amikor megindult a nyugati határ felé a menekült áradat, s többen nálunk kértek éjszakai szállást. Két évvel később a Vasmegyei Napilapban egy kis hírt udatta, kivégezték Nagy Imrét és társait. Nagymama megjegyezte. A jó Isten megbünteti őket. Cseke Péter színművész előadásában hallhatják a Fiú naplójából című verset.
És a csillagos estben, ott susogim már 30 év gyűrűjével a drága Júdásfa. Ezüst nyár rezeg, susog a homály követeinek útján, s kitünteti őket lehulló ezüst tallérokkal, érdemeik szerint illőn. És ha jön a nyűszítve támadó gyávaság, a rémület hókusz-pókusza, akkor előjönnek ablakod alá a szegényes alkuvások vénei ifjai, mint mindenre elszánt hittérítők, s beárad a dögszag, a teletömött gyomor békessége, meg az ígéretekkel megtelt szemek tócsa fénye és fénytelen homája. Csupán el kéne hinned, de nem hiszed, hogy éppen ők jöttek, szöktek el a maszkabálból, hogy éppen ők azok a független kutyák, kik ideológiamentes csontokon tökéletesítik a fölösleges morgást, harapást. Nem tudom még, hogyan viselem tartósan a szégyent, hogy együtt néztük ugyanazt az eget, folyót, hangyafészket, és másképp vert a szívem. Másért pirultam el. Másért szorult ökölbe a kezem, és másképp láttam ugyanazt a fát. Ezüstlő éveinkkel sújtva súlyos emlékek alatt recsegni, ropogni, hajladozni büszkén. De ha több szégyen is társul velem, akkor is csak így mondhatom. Míg a szem él, látni kell. Fele, barátaim.
A Fiú naplójából verse az árulás egyetemes érvényű leleplezése és elítélése. Finom áthallások vannak ebben a versben, jelentése, sugallata sokrétű. Az, hogy a címben a fiú nagybetűvel van írva, bekapcsolja ezt a verset is azoknak a Nagy Gáspár műveknek a sorába, amelyekben a lírai személyiség Krisztus párhuzammal jelenik meg. Jelentésének egyik rétege tehát a bibliai árulás képzetköréhez kapcsolódik, másik és nagyobb rétege viszont annyira köznapi a jelenkori, hogy a két jelentéskör, a bibliai és a profán egymást világítja meg, egymást minősíti. Ez a vers minden árulás ellen szól. De a 30 év gyűrű mégis arra utal, hogy különösen fájdalmas a költő számára a forradalom 30 éve tartó folyamatos elárulása. Vasi Géza irodalomtörténész értelmezése szerint a Júdásfa maga 1956. A vallomás lírai alanya, a fiú, és az árulás 30 ezüstjére utaló 30 évgyűrű képe a Krisztus metaforát mutatja. A költő úgy érzi, hasonlóképp hagyták cserben a fele barátok, amikor írószövetségi állásából eltávolították, ahogy a messiást legkedvesebb tanítványa. A megcsalatás elégiájában azonban egy másik jelentés is rejtezik, a magyarság is hajlamos elárulni önmagát, feláldozni hitét és eszményeit az anyagi jólét vélt oltárán. Az érettségi után egy évig segédmunkásként dolgozott Szombathelyen, majd 1971-ben diplomázott a Szombathelyi Főiskolán népművelő könyvtárszakon. Ebben az évben már könyvben, a Sor című antológiában is jelent meg költeménye. Bemutatkozásként írt sorai már ekkor erkölcsi és történelmi érzékenységéről és igényességéről tanúskodtak. Összönösen azokra figyelek, akik azt bizonyítják, hogy a költészet töretlen gerincek kopogtatása, s nem hiszik, hogy a segesvári és szárszói tragédia mindegy lenne az anyaföldnek. Nagy Gáspár zsebében a Szombathelyi Tanítóképző Főiskola könyvtárosi diplomájával 1971-ben Budapestre kerül, mint mindannyi szarvassá változó fiúnál a kiszakadás gyötrelme verseiben is jól követhető. Beton és üvegcsapdák közé hordja szívét, holdutasnak képzeli magát a világ semmi terein, pedig a Szombathelyi lassú indulás hamarosan fölgyorsul. Versei helyet kapnak az életis irodalomban, a kortársban, az újírásban, az Alföldben, a mozgóvilágban. Ciklusi költeményt mutat be tőle a rádió. 1974-ben nősült felesége Szabó Márta. Három gyermekük született, Réka, Áron és Rita. Úgy tűnik, ha egyáltalán ez mondható költőre, révbe érkezett. A pályaindulás első szakasza a Koronatűz című verses kötetének megjelenésével zárul. Nagy Gáspár ekkor 26 esztendős volt. És most én is kezemben tartom a nekem dedikált kötetet. Kormos István adta ki ezt az első kötetet 1975-ben. Ő hívta meg a Móra kiadóhoz, hogy legyen mellette a féle szerkesztő bojtár. Így került a Kormos Egyetemre. Életem legszebb hónapjai következtek Kormos Pista haláláig, emlékezett Nagy Gáspár. Én is itt ismertem meg őt, hiszen ebben az időben én is a kiadóban dolgoztam. Barátság szövődött közöttünk. Ebben az első kötetben a költő írja önmagáról. Ha tehetném, minden nap beülnék egy magamra zárt óriás moziba, ahol két filmet vetítenek. Délelőtt Huszárik Zoltán elégiáját, délután Sindó Kopár szigetét. Éjszaka meg fehér lapokkal kitapétáznám pár nézetméternyi albérletemet, gyök alatti házamat, hazámat. Valamelyik hószínű terepre hajnalig rákarcolódna egy boldogtalan költemény. Kép és dráma, mint szívemre, agyamra már korábban. Mert nyugtalan álmom a bizonyosság. Látom, hogy az estéli itatás után 5 éves fejemet végignyalja búcsúzó kancacsikónk, jól sejtve, hogy a másnapi vidám vásáron megnézik fogait. S én lennék a kétségbeesett karkörzéssel jelt adó, kisebbik fiú is veszélyekre figyelve, halálokat látván. Sütő András egyik hősétől tudom, hogy az ember ott kezdődik, amikor összetéveszi magát azzal, amitől megfosztották. Az igazi vers is innen indul. Azért a hiányérzet, és szüntelenül cipelve rábízottakat, bánatos csikóarcot, madárként repdeső gyerekkezet. ...1979 karácsonyán Csóri Sándor, Kis Ferenc és barátaik megfogalmazták a Bethlen Gábor alapítvány létrehozásának tervét. Ezt a magállapítványhoz engedélyt kérő levelet először Ijjés Gyula, Kodály Zoltánné, Németh Lászlóné és Csóri Sándor írta alá, majd hamarosan még 61 író, művész, tudós. 6 évig tartott a küzdelem a Bethlen Gábor alapítványért, míg 1985. júniusában a művelődési miniszter engedélyezte azt. Ez a közadakozásból a nemzet javára létrehozott és fenntartott alapítvány Bethlen Gábor szellemében segíti díjaival és ösztöndíjaival az összmagyarság szellemi összetartozását, anyanyelvének és történelmi hagyományainak ápolását. A Bethlen Gábor alapítvány titkára, annak indulásától 1985-től kezdve Nagy Gáspár. Simén Falvi Ágota színművész Nagy Gáspár ott fönn című versét mondja.
Szabad vagyok már mindenektől, barátaimtól, ellenségeimtől, akik, ha vesztem is akarják, a beborult égre nevem írják. S eljövök onnan, esőnek, hónak, vigasztalanokat vigasztalónak, s az ég szürke lapján ott fönn. Tűnődöm mennyei betűkön.
A Földi Körök és a Kibiztosított Beszéd című kötete új hangot, nyersebb, összetettebb látásmódot is hozott költészetébe. A Hittan című rövid verse a fogságba vetett gondok ügyében emel szót, keserű, mégis erkölcsöt sugárzó kérdésével, mert bár a földi pörök nagyobb összefüggésében bizonyára nem sokat nyomnak az égi körök hintáló mérlegein, az etikus ember számára a cselekvés mégis más, mint a kitérés, az árulás színezüstjeivel tetézett hallgatás. Finoman ironizál itt Nagy Gáspár, a földi pörök és égi körök szembeállításával is, sűrű szövésű, mindössze 5 soros versben. A hittan az emberi cselekvés hitének, kételjeinek és parancsolatának a verse. A vers a költő előadásában hangzik el.
Hittan. Kérdezem én, ha a fogságba vetett gondokat az Isten se veszi észre, akkor az égi körök hintáló mérlegein majd mennyit nyomnak a földi pörök, s mennyit a hallgatás aranyrögei az árulás színezüstjeivel tetézve.
Folyamatos ellenzéki magatartása miatt az 1989 előtti politikai hatalom egyik fő ellenségének tekintette, ő pedig személyes feladatának érezte a diktatúrával szembeni küzdelmet. Nyíltan szót emelt a történelmi tények meghamisítása ellen. Verseiben egy szakrális tisztaságú és az etikus magatartást minden körülmények között vállaló költő ítéli meg a kort, amelyben él. Mindig hitt a költészet, az irodalom közösségi szerepében. A költő előadásában hallhatják az Én vétkem című versét.
Az Én vétkem Csóri Sándornak. Szamáriai vagyok, és már az is kétséges, meddig irgalmas, mert irgalmasságom is vétek lesz azok szemében, akik egyéb másságom miatt is lenéztek, sőt gyűlöltek eddig. Ó, törvényeket tanító és betartó alig mások, vegyétek kézbe s észre, konok szívetek falából, nem a lélek temploma épül, nem is istené, de gettó, gyűlöletből, szeretetlenségből. Vacogó fejér ragyogásban állok most közületek egy mellett, akit éppen kifosztottak, és csak nem agyonvertek mindannyiunk fele barátai, hát kerülgessétek csak finnyásan. Én újból és törvénytelenül magamhoz ölelem, mintha már előre látnám a vakító gyolcsba bugyolált élettelen testet, sebeit bekötöm, megitatom, élettel szállásra viszem, lehetne egy utam Arimateába.
1988-ban a Hitel szerkesztője lett. Ez a folyóirat volt az első legálisan engedélyezett ellenzéki publikációs fórum. Nagy Gáspár 2004-ig dolgozott a Hitel szerkesztőségében. 2004-től a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségét vezette. Élezés. A költő előadásában hallhatják a verset.
Élezés. A sikertelenek ne menjenek a sikeresek közé, a pénztelenek a pénzesek közé, a tehetségtelenek a tehetségesek közé, a kihagyhatók a kiválasztottak közé, a megszégyenüléstől félők a magabiztosak közé, a gyávák a bátrak közé, a visszahúzódók a csörtetők közé, s a hallgatagok a fecsegők közé. Ha viszont mégis, akkor összezavarodik minden, és minden relatív lesz. A szegény gazdagnak hiszi magát, továbbá sikeresnek, kiválasztottnak, tehetségesnek, magabiztosnak és bátor oroszlánnak, aki most utolérte élete legelső menekülő nyusziát, amikor már csak egy lépésre, vagy nyúlszökkenésnyire vagyunk a tragikomikus Taigetosztól.
Különlegesen gazdag magyar költői hagyományt mozgósít. Nagyon sok elődjét és pályatársát szólítja meg verseiben. Eszének közel 1000 lapot kitevő 2 kötete is a szakmai tájékozottság, az érzékenység és a közösséget kovácsoló figyelem példaszerű találkozása. Hosszantartó, türelemmel és méltósággal viselt hosszú szenvedés után 2007-ben 57 évesen hunyt el, Nagy Gáspár költő. Kedvenc versemmel zárom az emlékezést. Jegyezvén szalmaszállal. Mindig és mindig, bűnökben édesült, iramult napok habjaiban fuldokló emberek, egy szalmaszállal, tudjátok-e, talán a menthetetlent mentitek. Kívül és belül, poklosan örvényült, háborult világ, de a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való.
Rózsa Katalin irodalmi összeállítását hallhatták Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas magyar költőről, aki 1949. május 4-én született.
Hírpercek.
Segíteni kell a keresztények megmaradását a közel-kelet.